Üdvözlöm a hallgatókat, ez a brüsszeli hét az Inforádió Európai Unió szakpolitikai magazinja, amit a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A vonalban Gyévai Zoltán, a Bruxinfo főszerkesztője, szervusz!
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok. Az Európai Bizottság bemutatta a 2020 utáni uniós költségvetés első részleteit. Ezek szerint az EU nemzeti össztermékének nagyjából 1,2%-át kellene kiadásokra fordítani. Milyen meglepetések vannak az eddig megismert részletekben, illetve van-e olyan, ami Magyarország számára kifejezetten pozitív fejlemény, persze abban az esetben, hogyha úgy marad, ahogy most a javaslatban szerepel.
Rögtön árnyaljuk a képet. Itt nem arról van szó, hogy az Európai Bizottság bemutatta volna a következő 7 évre vonatkozó 2020 utáni keretköltségvetést, hanem az Európai Bizottság tartott első ízben egyébként egy nagyon átfogó vitát arról, hogy a májusban előterjesztendő javaslata, tehát az májusban fog kijönni, annak milyen alapelemei, milyen fő sarokpontjai legyenek. És szerintem egyébként példátlan módon, mert amióta én figyelem az Európai Uniós keretköltségvetések elkészítését, még soha nem volt olyan, hogy ennyire átlátható, transzparens módon készítsék elő ezt a tervet, és több hónappal tulajdonképpen már a javaslat kijövetel előtt az Európai Bizottság eléggé világosan elmagyarázza, hogy miben gondolkozik. Ez egyébként Günther Oettinger német biztosnak szerint van tevékenységét és az előrelátását vagy hozzáállását dicséri, eléggé transzparens módon állt hozzá. Ettől függetlenül tehát az a lényeg igazából, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ahogy hozott anyagból kell dolgoznia, látható, hiszen vannak bizonyos kényszerítő elemek, amelyek meghatározzák a 2020 utáni közös költségvetést. Az egyik az, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból 2019 márciusában, és ennek főleg az lesz a következménye, hogy a nettó befizető távozik, ami éves szinten 12-15 milliárd eurós a bizottság számításai szerint lyukat, rést fog ütni a költségvetésen. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy az is látható, hogy az Európai Uniónak sokkal többet kell költenie majd olyan politikákra, olyan kihívásokra, milyen például a védelmi politika, vagy a migráció, vagy a biztonság, belbiztonság, terrorizmus elleni küzdelem, amelyekre most viszonylag kevés pénzt költ, és csak úgy kell összekaparnia az összegeket mindenhonnan máshonnan. Ez a két tétel együttesen elég jelentős kényszerítő erőként, szűkítő erőként fog hatni. Mi lehet a megoldás? Ugye Nagy-Britannia kilép, az egyik megoldás, és Oettinger ezt javasolja, az Európai Bizottság erről beszélt most, hogy az így keletkező rést fele-fel arányban pótlagos tagállami befizetésekből, tehát 6-7 milliárd euróval tegyenek be többet a tagállamok, fedezzék, illetve eszközöljenek megtakarításokat a jelenlegi kiadási tételekben. És azt hiszem, itt érünk el az a kérdéshez, hogy Magyarországot is közelről érintheti. Oettinger kerek Peres megmondta, hogy tulajdonképpen két kisebb tétel kivételével, nem is annyi a kisebb tételekről van szó, egyébként a kutatásfejlesztésről és az Erasmus Plus programról, az Európai Bizottság azt fogja javasolni, hogy valamennyi nagy politikai kiadási tétel területet csökkentsék a kiadásokat, megnyírbálják a forrásokat. És ez alól a közös agrárpolitika és a kohéziós politika, ugye Magyarország számára két rendkívül fontos bevételi forrás sem mentesül lehet. A rossz hír mellett a jó hír viszont az, hogy ha ezt jó hírnek lehet nevezni, hogy Oettinger azt is megmondta, hogy ha ezen a két területen lesznek is majd csökkentések, megvágások és megnyírbálások, azokat igyekszik az Európai Bizottság majd a javaslatában, tegyük hozzá, 15%-os szint alatt tartani. Nyilvánvalóan nem sem nagyon lehet örülni, de nem arról van szó tulajdonképpen, hogy ezt a két politikát lefejeznék, csak átalakítják, és lesznek forrás átcsoportosítások más területekre.
Az elképzeléshez hozzászóló politikusok, a különböző országok képviselőinek egy része tulajdonképpen nem ellenkezett, mert hogy többet kell, ahogy említetted, vagy többet kellene majd befizetni az uniós közös költségvetésbe. Voltak-e olyanok, van-e olyan reakció, amely egyértelmű elzárkózást jelent? Van-e olyan tagállam, amelyik azt mondta, hogy neki ez az elképzelés jelen formájában már nem tetszik?
Ha meg lehet nevezni egy ilyen tagállamot, hogy a nettó befizetők környékén kell keresni, az Ausztria. De Ausztria azt jelezte, volt egy konferencia Brüsszelben, kétnapos konferencia, hétfőn és kedden, ahová tagállamokat hívták meg, és a tagállamok fejtették ki tulajdonképpen, hogy ők milyen keretköltségvetést szeretnének látni 2020 után. Érdekes módon nem Németország részéről jött a fékezés. A német külügyminiszter, illetve Alcellá Zigmár Gabriel eléggé konstruktív hozzáállást, és ott nem zártak ki tulajdonképpen, igaz, nem is erősítette meg, hogy Németország kész lesz a zsebében nyúlni, de ezt azért tulajdonképpen meglebegtette. Ausztria viszont, ugye Ausztriának új kormánya van, legalábbis az új miniszter, európai ügyi miniszter azért azt jelezte, hogy Ausztria kész arra, hogy szinten tartsa a befizetéseit, de annak nem látja okát, vagy nem tudja elmagyarázni a saját közvéleményének azt, hogy mi indokolná a többletbefizetést Ausztria részéről akkor, amikor az Európai Unió taglétszáma egy fővel csökken, ráadásul egy nagy ország távozik az Európai Unióból. Ugye ez logikusnak tűnik, hogy levezeti azt, hogy kisebb Európai Unió kisebb finanszírozást igényel, azonban nyilvánvalóan ez elhallgatja azt a nagyon fontos tényezőt, szempontot, hogy itt nem akármelyik ország távozik, hanem egy nagy nettó befizetőről van szó. Természetesen ilyen értelemben a probléma nem oldódik meg. De azt látható, hogy egyelőre Ausztria pozícionálta magát ebben a kérdésben. A többiekről hollandok, svédek, dánok, finnek egyelőre hallgatnak, a többiek egyelőre hallgatnak, az ő pozíciójuk nyilván még élelődik, de az tény is való figyelemre méltó szerintem, hogy a Brexit egy bizonyos szempontból új helyzetet teremtett. Korábban mindig úgy indultak ezek a költségvetési, keretköltségvetési viták, hogy a nettó befizető országok egy csoportja egyébként a BITE kezdeményezésére sokszor írt egy levelet legelején, és megpróbálták az elején rögtön behatárolni a kereteket. És akkor a többieknek ehhez kellene igazodniuk. Ilyen most nem történik, hiszen a britek már kiszállnak a játékból, ami azt is mutatja, hogy polarizálódnak a nettó befizetők is, de azt is mutatja, hogy el kell gondolkozni azon tulajdonképpen, hogy a keretköltségvetésnél a régi reflexeket, amiket alkalmaznak, és ami mindig arról szólt, hogy én ennyit befizetek és ennyit szeretnék visszakapni, egy kicsit ebben az esetben tekintettel arra, hogy az Európai Unió arról konszenzus van, hogy új politikákat kell vállalnia, és a helyzet olyan, amilyen, hiszen mondtam a Brexit-tel kapcsolatban, tehát nem zárható ki az, hogy egyfajta bölcsebb, moderáltabb, mérsékeltebb hozzáállásra lesz szükség minden oldalról. Ebben Budapest is jelzett a maga részéről bizonyos szempontból rugalmasságot, hiszen Lázár János, aki részt vett ezen a konferencián, előre bejelentette azt, hogy Budapest kész, a magyar kormány kész lenne 1,2%-ra emelni a hozzájárulását az Európai Uniós költségvetéshez. Aki utána nézett ennek, az azt látta, hogy most a 0,9% közül körül van, tehát ez egy emelkedés lenne. Nyilvánvalóan nem tudjuk, hogy mekkora emelkedés összegszerűen, hiszen nem beszélünk egyelőre számokról. De ugye magyar részről ennek nem volt nyilván egy taktikai szerepe volt, ugye azt jelezni, hogy Magyarország nem csak tartja a kezét az uniós forrásokért, amelyek ráadásul ugye csökkenőben lehetnek, de kész emelni a saját befizetését is. Nyilvánvalóan ezzel egy felkérés, egy tánc a többiek felé is.
Az Európai Bizottság azt körvonalazta-e, hogy miként alakítja át a költségvetést a Brexit után, miért kell tulajdonképpen emelni, még akkor is természetesen, hogyha, mint említetted, egy nettó befizető esik ki.
Igen, látható, hogy a feladat nem egyszerű, hogy a kör négyszögesítésről van szó, többet kell az Európai Uniónak tenni kevesebb pénzből. Ez a kiinduló pont. És ha ezt a kiinduló pontot elfogadjuk, nehéz egyébként szerintem vitatni, akkor azért nyilvánvaló, hogy a költségvetés, az Európai Unió költségvetésének a szerkezete nem maradhat úgy, ahogy régen volt. Ennek változnia kell. Ezt ki kell egyensúlyozni, azokra a politikákra kell fordítani, amelyek igazán fontosak, amelyekről konszenzus van egyébként a tagállamok között, az nem megy, hogy az Európai Unió mindenbe beleállítsa magát. Ugye ezt az Európai Bizottság tulajdonképpen ügyesen visszajátsza a tagállamok térfelére, hogy amikor azzal vádolták az Európai Bizottságot korábban, ugye, hogy mindent akar az Európai Bizottság, akkor azt mondja a bizottság, hogy oké, akkor a tagállamok döntsék el, mit akarnak, és akkor azt finanszírozzák. Tehát van egy ilyen politikai része is a dolognak, szerintem. Tehát az Európai Bizottság ugye ebből főz, ami van tulajdonképpen, és ebből próbál kihozni valamit. Azért az látható, és ez nagyon fontos, hogy lesz egy olyan, és erről még keveset beszélgettünk, mert ezek már inkább fontos elvi kérdések, de nem annyira mindenki a pénzre figyel, a pénz mennyiségére, pedig ugye sokkal fontosabb, vagy legalább ennyire fontos esetleg a szabály, a játék szabályok, hogy hogyan költhetik el. De az tény is való, hogy meg fogják nagyon majd nézni a tagállamok, ha több pénzt tesznek vele abba, meg az Európai Bizottság is egyébként, hogy csak olyanra költsenek lehetőleg Európai Unió szinten, amelyeknek van tényleg hozzáadott európai értékük. Most ez ugye ez egy eléggé elvont fogalomnak tűnik, ezt meg kell határozni, definiálni kell pontosan. De tény is való az, hogy egyre inkább abban az irányba megy az Európai Unió, hogy ott költsön, ahol a tagállamoknak az egyéni nemzeti költése nem tud olyan eredményt produkálni, mintha közös szinten csinálnák. Tehát magyarán, hogy ezt így fogalmazunk meg, hogy egy euróból többet lehet kihozni, mint egy tagállamhoznak ki egy euróból. Ezeknek a behatárolás, ezek a területeknek a feltérképezése zajlik. Természetesen nem szabad elfelejteni azt, hogy van a status quo, ami az Európai Unióban rendkívül erős. Tehát az mi azt jelenti, hogy vannak jelenlegi politikák és haszonélvezői az Európai Uniós költségvetésnek. Ilyenek például a népes agrárközösség az Európai Unióban, vagy pedig a régiók, amelyek ugye joggal tekintenek úgy az Európai Uniós költségvetésre, mint a fontos megmentőjükre, mint egy nagyon fontos forrásukra. Tehát érdekes kérdés ugye felmerült tulajdonképpen, hogy hogyan lehet a régi politikákat fenntartani úgy, valamennyire fenntartani úgy, hogy közben azokra az új politikákra legyen elég pénz, és ez nagyon fontos, amelyeket egyébként az Európai Unió állampolgárai támogatnak fokozott mértékben, vagy azt várják el az Európai Uniótól, hogy aktívabb legyen, és védelmet nyújtson számukra. Ezek közé tartozik, hogy mondtam, a biztonság, a migráció, vagy a védelmi politika is. Tehát nem lesz egyszerű dolog. Az Európai Bizottság le fog tenni az asztalra egy javaslatot, ami szerintem, ami érdekes módon meglátjuk majd természetesen, hogy milyen hatást fog kiváltani, de én látok esélyt arra, hogy miután elég sok energiát és időt belefektettek abba, hogy jól feltérképezzék a lehetőségeket és a különböző tagállami hozzáállásokat, hogyha ez megvan egy tagállami egy kellő egységgel, politikai egységgel megvan spékelve, akkor még az a meglepetés is érhet minket, hogy viszonylag, könnyen meg lehet állapodni a 2020 utáni közös kiadásokról. Visszakérek arra a kiinduló pontra, hogy amiről mindenki azt gondolt először kezdetben, hogy az első szög az Európai Unió koporsójában, egyfajta olyan katalizátorként hathat a politikai és akár a költségvetési folyamatokra is, aminek végső soron az Európai Unió az előnyét látja. Ezt elismerem, hogy ez egy optimista pillanatnyag ebben a pillanatban látkép az Európai Unióról, de szerintem, ha az eddigi folyamatokat nézzük, azért van valami realitása is.
Köszönöm az elmúlt percekben Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét műsora.